Az Egy Életem című műsort hallgatjátok, és vendégemmel dr. Mihalko Gáborral a turizmus múltjáról, jelenjéről és jövőjéről beszélgetünk. És ugye beszéltünk már a múlt századi attrakciókról, és hadd hozzam ide az egyik személyes élményemet, ami talán 20 évvel ezelőtt volt. New Yorkban jártam, egy befizetett, vezetett túrán vettünk részt, és ott az idegen vezető egyszer csak egy ház előtt elhaladva megkérdezte, hogy na, ki ismeri ezt a házat? És hát tényleg érthetlenül néztünk ott, és mondhatnám, hogy néztünk, mint a moziban, és kiderült, hogy tényleg majdnem ott voltunk, mert hogy az egyik utitársunk kimondta a Szex és New York című filmnek a nevét, és kiderült, hogy a főszereplőnek, Carrie Bradshaw-nak a háza előtt ácsorogtunk, ugye, akit Sarah Jessica Parker játszott, és mindenki elkezdett ott fotózni, nekem nem adott ez élményt.
Egy kicsit tágabb kontextusba teszem ezt a dolgot, hogy a 21. század hajnalára a turizmusnak ez a posztmodernné válás az azt jelenti többek között, hogy megvannak a központi értékek, hogy mik azok a világszám attrakciók, amiket mindenképpen meg kell nézni, mielőtt meghalunk, vannak ilyen listák, ugye, hogy mi az 50 turisztikai attrakció, amit bakancslista, ugye, ismertebb nevén. Tehát, hogy ezek a bakancslisták úgy megvannak az embereknek, és akkor ehhez tulajdonképpen bejöttek olyan attrakciók, amelyeket akár az irodalom, és az irodalom azért sokkal régebbi, mint a film. A filmnek a turizmussal való ilyetén kapcsolata ugye már azt lehet mondani, hogy a 60-as évektől, tehát Felliniéktől ez nagyon jól nyomon követhető, és ma már ott tartunk, hogy filmeket szándékosan úgy rendeznek meg, vagy úgy rendelnek meg a producerektől, hogy, és így ezzel ugye Budapest is nagyon jól tud élni, mint köztudomású, hogy ezek a helyszínek ott legyenek. Minden, ez a lényeg a kulcs, hogy ma a posztmodernben minden attrakcióvá tehető, és létezik az úgynevezett place making, ez a helyteremtés, tehát amikor a turizmus a semmi közepén, ugye, történik, az azt jelenti, hogy hú, gyerekek, itt mindenki körülöttünk a turizmusból él meg, lehet, hogy mindenkinek van ugye egy fürdője, de nekünk is, mi is akarunk valamit csinálni, és akkor kitaláljuk a Kelkáposzta Fesztivált. Tehát, és akkor innentől kezdődően nem tud véget érni, mert akkor minden zöldségnek, gyümölcsnek és ételnek lehet egy fesztiválja, és ebben ugye most benne vagyunk ebbe a korba, hogy mindenki
szóval
csinál.
Szóval nagy a verseny. Egyre hát nagyobb óriási, a verseny.
Egyre nagyobb a verseny, és egyre nagyobb az igény arra, hogy valami más legyen. Tehát már nem tudom elvinni a gyerekeimet a múzeumban, mert most jó, hát most itt ezt a festőt, meg azt a festőt, de hogy apa, valami mást szeretnénk, tehát a verseny is jóval nagyobb, mert a résztvevők ugye most már ezen az 510 millió négyzetkilométeres földnevű bolygón szinte a tengernek ugye a legmélyétől, ugye láttuk a nagy tragédiát, hogy azért oda még nem nagyon tudunk lemenni, de már ott is már ott vagyunk már majdnem ugye a Titanicon, de azért a hegytetőre, ahol szintén ugye tragédiák sorozata történik, tehát 8848 méterig is föl tudunk menni, és ez kész, le van fedve az egész föld. De ez még mindig kevés, és akkor bemegyünk a hétköznapi életterekbe, és megpróbálunk úgy élni, mint a helyiek. Most ugye ez az új, legújabb ilyen divat, hogy beköltözünk, ezt szolgálja az Airbnb, beköltözünk valakinek a lakásába, beköltözünk valakinek a házába, már majdnem azt merem mondani, hogy beköltözünk valakinek az életébe. Uh-huh. És úgy élünk, mint a helyiek, ez lehet két éjszaka, három nap, de azt hiszük, hogy akkor mi most, mert Rómában egy Airbnb-ben megszálltunk, akkor mi most rómaiak vagyunk, hát nem. Tehát ez most körülbelül így néz ki. Tehát visszatérve bármiből egy ügyes menedzsmenttel, akár egy desztinációból, helyteremtés esetén, vagy meghívsz egy világhírű filmrendezőt, és akkor csinálsz egy Vicky Cristina Barcelonát, és akkor utána kezdődik, ez egy Woody Allen film, és utána mindenki Barcelonába fog menni, mert ezt akarja látni, nem beszélve ugye a Budapesten forgatott filmek tömkelegéről.
Előbb említetted a tenger alatt járós turizmust, ugye az utóbbi években lehet hallani a magashegyi turizmusról is. Most éppen legutóbb egy norvég sportoló kapcsán, aki ugyan sífutó volt, de egy kalandvágyból óriási csúcsokat és sikereket érte, 3 hónap alatt megmászott, nem tudom, 10-valahány 8000-es csúcsot. Hozzá kell tenni persze, hogy kiépített utak, helikopterrel közlekedett, ugye ő is az alaptáborok között, serpák segítik, pótlólagos oxigénnel, tehát ma már tényleg olyan szegmensei vannak a turizmusnak, mert tulajdonképpen ez is valahol az.
Igen. Igen. 2004-ben jelent meg egy könyv, annak az volt a cím, hogy Niche turizmus, franciásan vagy angol, ki hogy szereti. A lényeg az, hogy a marketing ismeri ezt a kifejezést, hogy réstermékek. Tehát amit nem használ, nem fogyaszt mindenki, hanem csak egy bizonyos szűk piaci szegmens. És nézegettem ezt a könyvet valamelyik nap, és azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ezek a turisztikai termékek, amelyek ebben a könyvben szerepeltek 2004-ben, mondjuk 20 évvel ezelőtt, két évtizede, azok ma már teljesen természetessé válnak a turizmusba. Önkéntes turizmus például, a vadvilágnak a turizmus, a fotóturizmus, dark turizmus, ez a árnyoldal turizmus. Tehát azt merem mondani, amiről eddig azt hittük, hogy réstermék, az most már a tömegtermék, amiről meg ma azt hiszük, hogy réstermék, az lehet, hogy nem kell két évtizedet várni, lehet, hogy 5 év múlva már tömegtermékké fog válni, tehát igazából ma minden eladható. Hát a középosztály rettentesen megerősödött, hála jó Istennek, ugye a turizmus az életformává, létformává vált, utazom tehát vagyok, és innentől kezdődően, hogyha már 2-3 élménnyel, azonos vagy hasonló élménnyel telítöttem, akkor keresem az újabb következőt. És újabb élményeket, és ezt fogyasztom. A változatosság az egész emberiségnek ugye egy ilyen fontos vezérlő tényező, mert különben mindig töltött káposztát tennénk, ha az a kedvenc ételünk, de abba belehalnánk, tehát hogy szükségünk van valami fajta változat.
Ezekre a niche turizmusban megjelenő különféle ágakba tudsz esetleg konkrét példát is mondani, mondjuk a dark turizmus?
Igen, hát ugye a dark turizmus az egyik legnehezebb ügy, sajnos ugye ez itt Európában velünk van, ennek ugye az egyik ilyen legszomorúbb helyszíne, ugye Auschwitz, Oswiecim, ugye Krakótól nem messze lévő város, de akár lehet mondani a terrorházát is, külföldi látogatók előtt kedvelt, ilyenek ugye a Berlinnek nagyon sok attrakciója, mondjuk a berlini fal például, vagy ehhez kapcsolódók, ilyen lehet egy börtön, az Alcatraz börtön, és ez is, amit nem is gondolt volna az ember, hogy a világnak ez az árnyoldala, a negatív jelenségek találkozása egy 50 év után egy nagy vonatrablásból kiengedett 50 évet börtönbe töltött, ugye akkor volt, mint 18 vagy 20 éves, és most 70 évesen lehet vele, valahol Dél-Amerikában olvastam, nem tudom pontosan, de ez volt a sztori, hogy lehet vele barbecue-zni, meg beszélgetni, és találkozni a nagy vonatrablás egyik ilyen elkövető. Tehát ezek tényleg ilyen extrémitások, de hogy ez is, igen, de ez is abszolút érdekli az embereket, és ez is eladható, minden eladható.
Hogyha jövőről beszélünk, akkor a technikai, technológiai innovációkról, újdonságokról is szót kell ejtenünk, igen. Hiszen sokan már úgy vázolják a jövőt, mint hogyha a turizmus már csak a digitális világban élne, és akár nagy része ott is zajlódik majd.
Igen, igen.
Látsz ebben realitást?
Ez nagyon izgalmas. Készülünk, pont szeptember 4-én lesz egy előadásunk Barcelonában, ahol arról fogunk beszélni, hogy a mostani generáció az hogyan képzeli az 50 év múlva bekövetkező utazását. Csináltunk közel 150 egyetemistával, irattunk egy esszét, és hogy írja le, hogy mintha egy élménybeszámoló lenne az akkori közösségi médiá, és ilyen 3-4 oldalba leírták a hallgatók az élményeiket, és itt az adásidő ugye kevés arra, hogy elmondjuk, hogy mik a legfontosabb eredmények, de ha közlekedési eszközök kapcsán, akkor olyan újdonság, amit még ma ugye ne lenne itt a valamilyen elődje, akár egy űrturizmushoz kötődően, vagy akár a drónoknak a megerősödésével, ugye az egyéni utazás és a drónok kapcsolata. Tehát olyan nincsen, de én azt gondolom, hogy valóban a digitalizáció az, amely az egész jelenlegi turizmust mozgatja, átalakítja, dinamizálja, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy hova fog fejlődni, tehát az, amit ma egy mobiltelefon tud, tehát ez még számomra, nem árulom el a hallgatóknak, hogy hány éves vagyok, de egy 69-ben született kutató számára is teljes mértékben megdöbbent saját magamat is, ugye kutatóként is így önreflexív módon szoktam figyelni, hogy jutottam el odáig, hogy ami mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt számomra, amikor egy Ázsiából érkezett kutató mondjuk egy konferencián lefényképezte az ételt, akkor még ugye nem mobiltelefonnal, hanem digitális fényképezés, nem is értettem, hogy miért fényképezgeti az ételt, hát ez egy étel. És utána otthon az élmény beszélni, és ma már teljesen természetes, hogy megérkezünk egy étterembe, akár Magyarországon is, és valami finomat teszünk, és jól néz ki, hogy én is lefényképezem. Tehát, hogy nem gondolja az ember ezeket a fejlődéseket, tehát ezt most nem tudnám megmondani, hogy hova fog fejlődni. Én azt gondolom, hogy a mai tudásunkon és lehetőségeinken alapuló fejlődés fog végigmenni. Tehát ha végignézzük, igazából mondjuk ez a száppalás például, ugye, ami most egy őrület, tehát egy-két évvel ezelőtt. De én emlékszem a gyerekkoromra, amikor nem volt szél, akkor a szörfdeszkára rátérdeltek az akkori szörfösök, és a kezükkel, vagy nem tudom mivel, de hajtották magukat. Most ugye van kis, igen, felfújható, meg könnyű, meg könnyen elérhető, meg nem tudom, de igazából én azt merem mondani, hogy nincs új a nap alatt, persze mindig lehet előjönni valami különleges dologgal, de a jelenlegi technikai tudásunkon alapuló dolgokat tudok elképzelni, ugyanilyen a légi közlekedés. Ugye, tehát ez a sugárhajtású repülőgép valamikor az 50-es évek végén jelent meg, ma is szuper fejlesztések vannak, de ugyanazon a, vagy hasonló technológián alapul. Tehát nagy fejlődés nem ment vége az elmúlt 60 évben tekintetbe. Csak annyi, hogy biztonságosabb, esetleg kevesebbet fogyaszt, ami nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából.
Hogy más földrészeken hol tart most a turizmus, abban lehet valami markáns különbséget látni? Tehát mondjuk Ausztrália, Ázsia, USA...
Igen, igen. Sokszor mondtam, itt a 21. század hajnalán a legfontosabb kibocsátó terület az Európa volt. Ezért itt az Európán belüli utazások, amik a meghatározók.
Ez és a felét vitte, ugye?
Igen, körülbelül 50%. Abszolút a felét vitte, és akkor szépen tolódunk át egy olyan kontinensre, ahol van egy Indiánk, ugye, van egy Kínánk, hát lehet, hogy együtt már elérik a közel a 3 milliárdos népességet. Na most ez a 3 milliárdos népesség, ugye, főleg a közép osztály elkezd utazni, megerősödik, akkor ezek egyrészt ott utazgatnak egymás között, meg utazgatnak ebbe az ázsiai, főleg dél-kelet-ázsiai térségbe, ahol kellemes a klíma, van bőven látnivaló, és akkor utána, ha szépen ez a 3 milliárdból majd csak 2 milliárd még úgy ránk rakodik ide Európára, hát akkor mindenkinek fel kell kötni. Egyébként, hogyha valaki jár, azért látja, hogy az ázsiai kibocsátó piac az mit tud csinálni. Én legutóbb Velencébe láttam ezt, hogy nem nagyon lehetett már gondolát bérelni, mert egyszer olyan kereslet volt rá. De mondjuk egy Ausztrália, ahova eleve nehéz odautazni, drága, messze van, fárasztó az út, és a belső utazások is ugye problematikusak, az jobban tudja védeni a piacot. Egy USA, ahol a belföldi turizmus ugye szintén kontinentális és egy belakott területről van szó, élhető szinte mindegyik vidéke, az megint egy erős belföldi turizmust fog indukálni.
Gábor, említetted, hogy az egyetemi hallgatókkal szoktál olyan felmérést vagy beadandó dolgozatot írni, amiben a jövőt kell vázolniuk. Hogyha most téged kérlek meg arra, hogy vázold mondjuk 20 év múlva, ne dobjuk el olyan messzire a labdát, mert szerintem 20 éven belül is nagyon markáns változás lehet a turizmusban. Hogyan látod 20 év múlva, és most nézzük meg több oldalról is, hogy a turizmusról milyen képed van most.
Igen. Hát egyrészt, hogy én mit látok, ugye az befolyásolja az a szakértői csapat, akinek ugye az anyagait ugye folyamatosan ugye olvasom, és nyilván oktatom is. Tehát amit most mondanak, az az, hogy az előbb említett ázsiai térségnek az erősödése, tehát ez elsősorban az onnan történő kibocsátás jelenti, az odavaló beutazás jelenti, tehát amikor ezek a mindenféle korlátozások és félelmek, hát azért itt India esetében mondjuk, ami egy rettentesen izgalmas terület, vagy egy dél-kelet-ázsia, ahol azért könnyen felüti a fejét valamilyen járvány vagy vírus, és ettől azért óvatos,
főleg.
Igen. Tehát ez itt befolyásolhatja. Nagyon fontos, továbbra fog erősödni ez a úgynevezett personalizáció, amikor az egyénre szabott élmények fognak előtérbe kerülni. Ezt most is érzékeljük, a mesterséges intelligenciának a szerepe fel fog erősödni a utazási döntésekben. Hát ugye mindent tud a net, azt se tudjuk, hogy hogyan, de hát ezt tudjuk most, hogy a mesterséges intelligencia, vagy sejtjük inkább, hogy honnan tudja azt, hogy én hova akarok utazni, mik a kedvenc, milyen képeket nézegetek. Tehát és akkor ehhez kapcsolatban jönnek majd föl a közösségi médiába, de nem kell közösségi média, hanem bármilyen platformra, applikációra az egyéni ajánlatok, és biztos vagyok benne, hogy azok a fajta utazások, amik már most még csak látjuk kialakulni, mondjuk a munkának és a szabadidőnek az összekapcsolódása, ez akár a Bleisernek nevezett utazás, ahol a munkának van nagyobb hangsúly, és kevésbé a szabadidő, vagy a workation.
Ez nagyon... a business és leisure-nek az összevonása?
Igen. Tehát a leisure-nek a lényege az, hogy sok sokkal inkább a munkához, mondjuk az én esetemben egy konferenciához, vagy egy sportol esetéhez, a sporteseményhez, tesz tudatosan hozzá, nem véletlenszerűen, hanem tudatosan helyezi előtte, vagy utána hozzá a szabadidős programját, a saját szabadidős programját, a családja szabadidős programját, hisz az nagyon-nagyon nehéz, főleg az üzleti életben, ugye én is a saját, én nem vagyok üzletember, ugye nagyon sokat utazok konferenciákra, hogy a családot itthon hagyom. Tehát a gyerekeket még hagyjam, de ugye azért az ember a feleségét. Tehát ha nem lesznek közös élményeink, akkor ugye mitről fogunk beszélgetni idős korunkban, vagy öregkorunkban. Tehát ez fontos, ez a konferencia életben, tehát az üzleti életben megjelenik, akkor a workation az is nagyon fontos jelenség itt a jövőt kutatva, amikor megpróbálok inspiratív, kreatív helyekre menni, és ott dolgozni. Hát persze, hogy közben jól is érzem magam, különösen mondjuk egy kreatív munkakörben.
Igen, ehhez olyan állás kell, olyan szakma kell, amit lehet messziről is.
Ma már ugye efelé irányulunk, tehát persze nagyon nehéz tetőfedőt találni, de azért kevésbé akarnak a gyerekek tetőfedők lenni, sokkal inkább szeretnének ugye valamilyen kreatív, saját magukat megmutató munkaköröket találni, és akkor elutazunk azért, hogy ezeket megszerezzük. Van a digitális nomádoknak ugye egy jelensége, ez kicsit ugye ez a home office, amit ugye áthelyezünk, viccesen szoktam mondani, hogy to office, tehát ugyanúgy dolgozunk, csak elmegyünk egy másik helyre, és kihasználjuk, főleg fiatalok tudják ezt megcsinálni, kihasználjuk azt, hogy az internet adta a lehetőség, és az inspiráció, és a kreativitás, minden. Tehát, hogy ilyen típusú utak lesznek, de én azt merem jósolni, hogy azért a tömegturizmus nem fogja elveszíteni a szerepét, a súlya elképzelhető, hogy egy picit fog csökkenni, de hogy a tengerparti nyaralások, a vízparti nyaralások, a nyári időszakban való utazás, ugye, hát ha 30 fok fölött van, akkor lehet otthon maradni légkondicionálva, de ez nem annyira élményszerű, mint elmenni a tengerpartra.
Tehát ez mindig... Hát vagy a hegyekbe. Igen.
Vagy a hegyekbe. Igen. Nyilvánvaló, hogy valami fajta átrendeződés lesz, a dél ugye egyre melegebb lesz, ahogy most van nálunk, ezt is ugye azért a klimatológusok jósolták, hogy nagyon kellemes lesz Magyarországnak a klíma, és most már látom, tavaly nagyon száraz év volt, idén egy nagyon kellemes, ez saját ugye zöld környezetünkben látjuk, hogy minden virágzik, zöldül, gyönyörű minden, tehát az, ami eddig a mediterrán térséget jellemezte, szép lassan húzódik fel, lehet, hogy ez nem lesz ilyen gyors, ahogy ezt egy ember öltött, egy generáció látja, de elképzelhető, hogy a mediterrán világ egyre élhetetlenébb állik. Lásd, idei tűzesetek, igen, szárasság, stb. De ilyen volt azért korábban is. És akkor az észak kezd élhetőbbé válni, de az, hogy az északi félteke nyara határozza meg a világturizmusát, ez még elég sokáig fenn fog maradni.
Nagyon szépen köszönöm, Gábor. Én azt hiszem, hogy csak nagyon vázlatosan tudtunk végigmenni az elmúlt évszázadokon, de jó volt kicsit feleleveníteni a múltat és álmodozni a jövőről. Dr. Mihalkó Gábornak köszönöm szépen, hogy beszélgetőtársam volt.
Én köszönöm.
Kedves hallgatók, tőletek pedig búcsúzom. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Babik Editet hallottátok az Egy életemben. Sziasztok!